óriási bizniszt csináltak a súlycsökkentő gyógyszereket gyártó cégek, felrobbant a tőzsde tőlük, és már így egymást torkának is ugrottak, hogy mi van a jelenség mögött, erről fog szólni a mostani beszélgetés, aki pedig helytáll ezügyben, Dancsák Laura, junior portfolio manager, az Akkord alapkezelő, vagy Akkord alapkezelőtől. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szia, no. Reggelt!
Honnan indult ez a biznisz fel? Valaki talált egy hatóanyagot nagy kutatás során, és ebből utána nagy gyógyszercégek csináltak óriási üzletet, ugye?
Igen, igen. Jelenleg igazából két cég az, aki a készítményeket forgalmazza a piacon, a Dán Novo Nordisk és az amerikai Eli Lilly. Ezek mellett még voltak bejelentve további készítmények, amik fejlesztés alatt vannak, így még nem elérhetőek a piacon nagyobb farmacégektől, illetve elérhetőek voltak hosszabb ideig az amerikai szabályozás által megengedett keverékszerek, uh-huh. amik nem nagyobb márkák, csak igazából utánzatai a két nagyobb fejlesztésnek is.
Ez a GLP-1 nevű hatóanyag, azt hiszem, ugye?
Igen, igen, ez egy hormonra ható agonista szer igazából. Most az utóbbi fejlesztésekben már a semaglutid mellett, ami a GLP-1 agonistája, már tirzepatid is lesz a piacon, ami pedig a GLP-1 mellett a GIP-et is tartalmazza. Igazából mindegyik ilyen készítménynek a célja az étvágy csökkentés és a súly csökkentés.
Igazából azt akartam csak az előbb mondani, hogy nem csodálkozunk azon, hogy erre egy óriási biznisz épült, hiszen az Egyesült Államokban a lakosságnak a 40%-a túlsúlyos, elhízott, szóval van bőven felvevő piac. De mégis mi volt az, ami egy kicsit beszakította a részvényárfolyamot, mert hogy bár nagyon biztatóak voltak a klinikai kísérletek, valahogy mégsem
meg
jöttek.
Meg egy csomó az, híresség beszámolt, hogy ennyit, meg annyit fogyott tőle, mégis valahogy, tehát hogy a piaci siker ez megvolt mögötte, aztán...
Valahogy elmaradtak a részvényárfolyamokon ezek az eredmények.
Így van, hát igazából a tavalyi nyárral mind a kettő cég, a Novo Nordisk és az Eli Lilly is elérte az eddigi árfolyam csúcsot, ami, ahogy mondtátok, is nem meglepő, hiszen az előrejelzések szerint egy 100 milliárd dolláros iparág is lehet akár, uh-huh. és hatalmas volt a kereslet, azonban talán pont ez a hatalmas kereslet az, ami kihívásokat hozott hosszú távon a cégeknek, hiszen nem voltak rá felkészülve, hogy ezt tudják teljesíteni, így kapacitás hiány problémák adódtak, illetve pont a keverékszerek, amiket említettem az előbb, azok, amiket az amerikai szabályozás ideiglenesen jóvá hagyott, egy olyan versenyt teremtettek, amik bizonytalanságot hoztak az eddig szárnyaló befektetői közegbe, így ősszel egy gyengébb és volatilitással teli időszak indult.
Még az Eli Lilly jobban tartotta magát, a Novo Nordisk kifejezetten bezuhant így a nyári hónapokra. Mi a különbség a két cég között? Hogy azt utóbbit jobban büntették a befektetők, úgy értem.
Az Eli Lilly igazából, mivel egy amerikai cég, az szerintem az amerikai prémiumot is meg kell említenünk, ami a legtöbb farma cégnél látható, illetve a tavalyi évben még a Novónak az erősebb marketingje és az ismertebb Ozempikje miatt egy kicsit elmaradtak az eladásai az Eli Lillynek a vártól, de mostanra teljesen lekörözték a Novót. És a másik erősségük pedig még, hogy nem csak súlycsökkentő szerekkel foglalkoznak, hanem más is van a portfóliójukban, viszont a Novo szinte teljesen erre koncentrál, és már a tavalyi év decemberében elindult a különválása az árfolyamjaiknak, hiszen egy negatívabb, illetve nem is negatív, csak befektetők számára a csalódást keltő klinikai eredmény után egy nap alatt 28%-ot zuhant a Novo árfolyama, amivel azóta nem igazán sikerült felkelni, és jöttek további negatív hírek is nyilván, de ez volt az első, ami megmutatta, hogy mennyire erős tud lenni a befektetői túlreagálás ezeknél a szereknél.
Ugye egyelőre két nagy szereplőről beszélgetünk, de a hatóanyagok tekintetében érdemes megemlíteni, hogy általában mindig van valamilyen védettség, tehát egy bizonyos licensz időig, vagy licensz hatóanyag stop van egy bizonyos termékre, és ha ez lejár, utána lehet ezt a hatóanyagot más szereplőknek is felhasználni, vagy módosítani. Ennek következtében előfordulhat az, hogy új szereplők fognak majd belépni erre a piacra. Erről mit lehet tudni? Hogyan reagál majd erre a gyógyszeriparág?
Igen, 2026-ban érkeztetnek az első új szereplők, a nagyobb farmacégek készítményei. Itt az AstraZeneca, a Pfizer és a Roche is belengedték már a versenyző termékeiket, de igazából erről a versenyről még nehéz mit megállapítani. Amit most látunk, az az, hogy a másolatkészítmények, amik engedélyezve voltak az amerikai piacon, azok a májusi FDA döntés ellenére, amiben meghatározták, hogy már nincs szükség ezeknek a kiegészítő forgalmazására, annak ellenére továbbra is kiskapukon keresztül és speciális terápiák címén jelen vannak az orvosi rendelőkben, és felírják őket, így még nem tudott fellélegezni a Novo Nordisk és az Eli Lilly árfolyama sem ezektől a versenyzőszégektől, amik olcsóbbak.
Most nagyon úgy tűnik, hogy akkor ez a bezuhanás egyszerűen pszichológiai, befektetői pszichológiai okai vannak. Maga a sztori az áll, ugye?
Hát igen, továbbra is mindenki nagyon nagy növekedést vár a súlycsökkentő piacon, ahogy tényleg mondtam, egy közel 100 milliárd dolláros iparág, ami az előrejelzésekben szerepel, és azt látjuk, hogy jelenleg olyan kihívások is feloldódni látszanak már, amik a tavalyi ősszel még nyomasztották az árfolyamokat, tehát folyamatosan próbálják bővíteni a kapacitást, ami nyilván egyrészt a kereslet kielégítése miatt is történt, másrészt pedig az amerikai belengetett vámok miatt is.
Na ez jelenleg... egy érdekes dolog, mert ugye akkor gyakorlatilag, ha belengetik ezeket a vámokat, és ezek megvalósulnak, akkor gyakorlatilag, mert ugye Trump a farmacégeket, az európai farmacégeket külön is lándzsahegyre tűzni legszívesebben. Szóval akkor lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy az Eli Lilly az kisajátítja magának az amerikai piacot, a Novo Nordisk meg a vámok hatására marad Európában.
Egyébként ez becsapós, mert hiába amerikai cég az Eli Lilly, rengeteg gyártási folyamatuk van Írországban, és egy csomó aktív terméket onnan importálnak, úgyhogy nekik is nehézségeket tudna hozni ez a vám, de jelenleg mind a kettő cég, a Novo és az Eli Lilly is közerővel arra fókuszál, hogy fontosabb gyártási folyamatokat Amerikába tudjon átvinni.
Jó, akkor beszéljük azt végig, hogy rövid és hosszú távon mi várható ennél a két cégnél. Mit lehet?
Rövid távon szerintem igazából azt lehet megállapítani, hogy ennek a nagy szárnyalásnak, amely a tavalyi nyárig tartott és gyors növekedést tükrözött, annak talán most kicsit így vége szakadt, és egy ilyen lassabb, strukturálisabb növekedési időszakot lehet várni. De hosszú távon mindenképpen előnye van a két olyan nagyobb cégnek, amelyek évekkel járnak a jelenleg még nem piacon lévő termékek előtt, mind marketingben, mind fejlesztésben, illetve azt is fontos kiemelni, hogy olyan készítményeken dolgoznak most, melyek szájon át orálisan bevehető tabletta formában lehetnek majd elérhetőek, miközben eddig még csak injekciós formában lehetett hozzájutni ezekhez a súlycsökkentő szerekhez, így majd ez is fellendítheti a további keresletet, és nagyobb előnyt jelenthet ezeknek a cégeknek, hiszen még bonyolultabb az összeállítása.
Oké, na hát akkor meglátjuk és követjük továbbra
Figyeljük
is
a helyzetet,
a
igen.
Történetet, nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Köszönöm szépen.
Szép napot, jó munkát.
Szép napot.
Szia.
Dancsák Laura, az Akkord alapkezelő junior portfólió menedzsere adott betekintést a fogyasztószerek óriási bizniszébe.